16 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Az Európai Bizottság elnöke bejelentette, 16,4 milliárd euró forrást felszabadítanak Magyarország számára. Péntek délután fogadta Ursula von der Leyen Magyar Péter miniszterelnököt, majd az esemény utáni sajtótájékoztatón von der Leyen bejelentette, 10 milliárd eurónyi forrást felszabadítanak Magyarország számára a helyreállítási alapból. 4,2 milliárd eurót tudnak feloldani a kohéziós alapokból. Továbbá a KEKVÁK, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megváltoztatásával további 2,2 milliárd euró kohéziós forrást kap Magyarország. Utóbbi miatt azon magyar hallgatók is visszatérhetnek az Erasmus Plus programba, akiket a modellváltó egyetemek miatt kizártak belőle. A diákok szeptembertől ismét jelentkezhetnek a csereprogramba. Tervezik, hogy visszaadják a tantestületek véleményezési lehetőségét az igazgatói pályázatoknál, írta a gyermek- és oktatásügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit ezt annak kapcsán közölte, hogy majdnem 450 intézmény vezetői megbízás jár le augusztusban, és a következő hetekben születnek döntések arról, kik vezetik majd ezeket az iskolákat szeptembertől. A bejegyzésből kiderült, hogy első lépésként a most beérkezett 450 igazgatói pályázat kapcsán Lannert Judit utólag kikérte a tantestület véleményét, mert ez is segíthet a jobb döntés meghozásában, amire most kevés idő áll rendelkezésre. A terrorelhárítási központ vezetőjének, Hajdú Jánosnak az eltávolítása komoly kockázat és nagy veszteség a magyar rendvédelem számára, közölte Orbán Viktor, a Fidesz elnöke csütörtökön Facebook oldalán. Azt írta, Hajdú tábornok fantasztikus munkát végzett, a TEK nélkül ma Magyarország nem lehetne Európa legbiztonságosabb országa. Magyar Péter miniszterelnök május 27-ével mentette fel Hajdú János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából. Magyar Péter azt írta, a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Át kell világítani a gyermekvédelmi rendszert, jelentette ki a Szociális és Családügyi Miniszter Szegeden csütörtök este, miután egyeztetett a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató vezetőivel. Kátai Németh Vilmos, aki Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár társaságában csaknem két órán át tárgyalt a 13 vármegyében 5500 gyermekről gondoskodó szervezet vezetőivel, az MT-nek azt mondta, az átvilágítást követően mindenkinek le kell vonnia a következtetéseket. A Fidesz és a KDNP frakciói megszavazzák a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője csütörtökön közösségi oldalán. A Mi Hazánk mozgalom is támogatja, hogy a parlamenti képviselők fizetését csökkentsék. Torockai László pártelnök frakcióvezető ugyanezt a lépést a polgármesterek esetében azonban ellenzi. Közlekedési hírek következnek.
Budapesten a H7-es hév a Szent Imre tér és a Boráros tér között egyvágányon, a Boráros tér irányú vágányon és ritkábban közlekedik baleset miatt. Baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Tököli út közelében, mindkét irányban lezárták a belső sávot. Az 1-es és az 1-a villamos zuglóvasútállomás és a Puskás-Ferenc stadion között nem közlekedik. Torlódásra kell még készülni a budai alsórakparton a Margit hídnál déli irányban, illetve telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Kovács Botond, PKK Info.
Végül az időjárásról. Derült, illetve fátyolfelhős száraz időre van kilátás, de az északkeleti, keleti megyékben gomoly felhők is képződhetnek. Az északnyugati, északi szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet jelenleg 22 és 27 fok között alakul. Késő este általában 12 és 21 fok közötti értékekre számíthatunk. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 17 órakor lesz. Tizenhat óra öt perc. Architektúra. Barangolás az épített világban. A szerkesztő Gyarmati Dóra.
Két egymáshoz szorosan kapcsolódó kiállítást nyílt 2026 tavaszán a Walter Rózsi villában. Breuer Goldfinger és más magyarok, illetve a Breuer gyűjteményről és az egyik kurátorral, Sebestyén Ágnes Annával, a Magyar Építészeti Múzeum és Emlékvédelmi Dokumentációs Központ főmuzeológusával, művészettörténésszel beszélgetünk. Méghozzá a Breuer gyűjteményről elsősorban, hiszen ez ennek a kiállításnak az alapja, illetve az leginkább az alapja, hogy tavaly 2025-ben egy nagy léptékű beszerzése volt a Magyar Építészeti Múzeumnak. Azt hiszem, hogy kuriózum is ez a beszerzés, hogy olyan tárgyak kerültek Magyarországra Breuer Marceltől, amelyek tényleg ritkaságok. Hogyan történt ez?
2025-ben a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ két nagyobb Breuer Marcelhez köthető anyaggal gyarapodott. Ennek a beszerzésnek az egyik szállát egy vásárlás jelentette. Breuer Marcel egykori képkodi nyaralójából vásároltunk meg Breuerhez kapcsolódó tárgyakat. Ezek bútorok, makettek, könyvek, illetve fényképek. És ez abszolút kuriózum, hiszen Breuer, ugye a világhírű magyar építészről van szó, akinek a hagyatéka amerikai közgyűjteményekben van, és egyébként szerencsés módon nagyon jó helyen vannak ezek az anyagok, jó részük digitalizálva van, tehát hozzáférhető, innen Magyarországról is kutatható, ami egy fantasztikus dolog. Úgyhogy gyűjtésre azért egész kevés lehetőség van. Igazából magángyűjteményekből van még lehetőség a gyűjtésre, és az egyik ilyen az Breuer családjához kötődik. Ugye Breuer Marcel nyaralója a Breuer család tulajdonában volt a közelmúltig. Breuer ő 1981-ben halt meg, és ezután az ő fia, Breuer Tamás, örökölte meg ezt a nyaralót, és őtőle vásárolta meg 2024-ben egy alapítvány, a Cape Cod Modern House Trust, ami Cape Cod modern építészeti örökségének a megőrzésével foglalkozik, mert hogy ők szerették volna a házat felújítani, hasznosítani, úgyhogy abszolút a történeti értékeit figyelembe veszik, és nem csak hogy megőrizni szerették volna, hanem ezt az örökséget szerették volna népszerűsíteni is. És ennek egy módja volt az, hogy nyitottak voltak arra, hogy közgyűjteményekkel is felvegyék a kapcsolatot, és így kerültünk mi végül is ezzel az alapítvánnyal kapcsolatba pár évvel ezelőtt, és ekkor indult meg egy tárgyalás arról, hogy valamennyi tárgyat esetleg az Építészeti Múzeum meg tudna vásárolni ebből az anyagból, hiszen Breuert azért a Magyar Építész és Művészettörténész Társadalom hiába ugye emigránsként élt el azért az életét, de azért valamennyire mi is magyarnak tartjuk őt, hiszen ő is magyarnak vallotta magát élete végéig. És a nagyon kevés tárgy jutott el őtőle Magyarországra, és ezt a hiányt igyekeztük ezzel pótolni. A beszerzésnek egy másik szála pedig egy New York-i, magyar származású műgyűjtővel való kapcsolatfelvétel volt. Ő Szarvasi Mihály, aki a gyűjteményében őrizte a Breuer egykori egyik társa, Hamilton Smith hagyatékából származó anyagokat. Ezek is főleg bútorok, könyvek, dokumentumok.
Itt állunk rögtön a könyvekkel szemben, Szarvasi Mihály, tehát New Yorkban élő magyar származású gyűjtő gyűjteményéből több könyvet is láthatunk. Ezek mind természetesen Breuer Marcelhez köthetők. Hogyan?
A Szarvasi gyűjteményből főleg Breuer Marcel-féle monográfiák kerültek be a gyűjteményünkbe. Breuer ugyanis fontosnak tartotta, hogy már életében jelenjen meg róla a monográfia, úgyhogy más szerzőkkel együttműködésben, tulajdonképpen Breuerrel közösen készítették el ezeket a monográfiákat, amivel ő ugye abszolút számba vette, hogy milyen munkái voltak az azelőtti évtizedekben. Ebből az egyik leghíresebb talán a Sun and Shadow nevű kötet, de későbbiekben is megjelentek a munkáiról szóló monográfiák. Ezek egyébként kiadásban kerültek. Manapság is egyébként, hogyha valaki nagyon szeretne hozzájutni, ezek így ritka könyvként, ezek még mindig megvásárolhatók. Ehhez képest sokkal nagyobb kuriózum egy portfóliós anyag, ami szintén a Szarvasi gyűjteményből került hozzánk. Ez a Breuer iroda működésébe engedt betekintés, ezek ilyen leporellók, amik épülettípusokon keresztül mutatják be, hogy a Breuer irodának milyen munkái voltak a közelmúltban. Ennek ugye az volt a célja, hogy a potenciális megrendelőknek ugye meg tudják mutatni, hogy a Breuer iroda mivel foglalkozik. Ezek a portfóliók egyébként a 70-es évekből származnak, és akkor már nagyon-nagyon komoly megbízásokat tudott maga mögött az iroda. Úgyhogy az épülettípusoknak teljesen széles skáláját tudták bemutatni, így középületeket, múzeumokat, könyvtárakat, egyetemi épületeket, lakóházakat, kisméretű családi házakat, de lakóépületeket nagyobb volumenben, illetve enteriőrök tervezése is fűződik a nevükhöz, úgyhogy egy széles palettát tudtak kínálni a megrendelők számára. És a könyveknek egy másik része pedig a Brayer nyaralónak a könyvtárából származik, ugyanis a nyaralóban is maradt fönn egy jelentősebb könyvanyag, és ennek az a különös érdekessége, hogy itt is maradtak fönn ugye nyilván Brayerről szóló monográfiák, viszont a könyvekből felrajzolható az a kapcsolati háló, amit Brayer körülvette.
Kiktől kapott könyvet?
Hogy ugye láthatjuk, hogy kiktől kapott könyvet ajándékban, nagyon sok könyv ezek közül dedikálva van Brayer számára. Itt a kiállított könyvek között is van ilyen. Sajnos a dedikáció az pont nem látszik, mert hogy ugye itt nyilván a kiállítási szempontoknál ugye figyelembe vettük, hogy mit mutassunk meg pontosan a könyvből, a borítót, vagy egy jellemző belső oldalt, úgyhogy ezek a dedikációk így nem láthatók, de a hallgatók higgyék el, hogy egy részükben van dedikáció, például Kepes Györgytől, aki Brayernek egy nagyon jó barátja volt, és ő is egyébként Brayerhez hasonlóan egy nagyon fontos magyar származású emigráns művész volt, és neki is ugyanott volt nyaralója Képkodon, mint ahogy Brayernek. Azt a nyaralót is egyébként Brayer Marcell tervezte, úgyhogy ők nagyon sok nyarat töltöttek ott el együtt.
Itt látok egy kis versecskét is, For Marcell Loikó Brayer. Ez a becenév?
Igen, Brayernek a teljes neve Brayer Marcell Lajos volt, és érdekes módon őt a barátai, illetve a közeli családtagjai nem Marcellként hívták, hanem a Lajost becézték, és a Loikó becenevet használta, és egyébként Amerikában is a baráti köre, sőt, még a kollégái is így nevezték, úgyhogy a levelezésében is láthatjuk, hogy így írta alá a leveleket.
Lépjünk egy kicsit tovább hozzá a nyaralóhoz. Említette, hogy Kepesnek is volt egy Brayer által tervezett nyaralója Képkodon, és azt is, hogy az alapítvány az ottani modern építészeti örökségnek a megőrzésére jött létre. Ezek szerint több olyan épület is van ott a környéken, amelyek egyrészt ugye Brayer által, vagy más modern építészek által lettek tervezve?
Igen, tehát Képkod ez egy nagyon-nagyon kedvelt nyaralóhely mind a mai napig, és Brayerék, illetve az ő köre ugye 40-es években fedezték fel ezt a környéket, és Brayer az első két nyaralóját, ezt 49-ben tervezte, az egyik a saját maga számára, a másikat Kepes György számára. Wellfleet településről beszélünk egyébként, később ebben tervezett még egy-egy házat Wellfleetben, így összesen Wellfleetben 4 Brayer-féle ház áll, egy ötödik Brayer házzal egy Dennis nevű, Wellfleettől egyébként nem messze lévő, ugyancsak Képkodon lévő településen. Ez a Dennisben épült ház volt a legeslegelső Képkodon, és akkor a második, harmadik a Brayer, illetve a Kepes nyaraló, és még az 50-es években épült egy, és a 60-as években még egy. Úgyhogy Brayertől összesen Képkodon 5 nyaraló van, de nem csak ő volt, aki fontos szerepet játszott az építészeti közéletben. Egy másik nagyon fontos figura volt Serge Csermejev, aki egy orosz származású, de aztán Angliába emigrált, majd az Egyesült Államokba emigrált építész volt. Ő is itt töltötte a nyarakat, és ő is tervezett itt saját magának házat. És még számos hozzájuk hasonló építész lehetne felsorolni, úgyhogy Képkodon egy nagyon érdekes, modernista építészeti közeg alakult ki, és szerencsére ezeknek az épületeknek egy része mind a mai napig fennmaradt, akár a családnak köszönhetően, illetve a házak egy része egyébként a helyi nemzeti parknak a tulajdonában van. Úgyhogy a Képkodi Alapítvány által kezelt többi nyaraló, az például nem is az alapítvány tulajdonában van, hanem nemzeti park tulajdonában van hivatalosan, de az alapítvány átvette a kezelésüket, és ők újították föl, ők tartják fenn. És a fenntartásukban nagyon fontos az, hogy ezeket a nyári szezonban kiadják. Tehát így tartják fenn ezeket a házakat, hogy a nyári szezonban ezeket ki lehet venni, ugye ez főleg ilyen május végétől szeptemberig tartó időszakot jelenti, és a Brayer ház az egyetlen, ami konkrétan az alapítványnak a tulajdonában van, de ezt is ugyanúgy kiadják.
Tehát akkor megszállhatnánk akár egy Brayer házban?
Igen, tehát van lehetőség, aki, hát Borsosára van, ezt meg kell jegyeznem, de hogy van lehetőség nyárra, pár hétre kivenni ezt a házat, és ott tölteni egy időt.
Jó hallani egyébként, hogy ennyire megbecsülik ezt az építészetet ott is.
Igen, mert hogy ugye említettem, hogy nagyon kedvelt nyaralóhelyről van szó, tehát azért is szerette volna az alapítvány a Breuer nyaralót mindenképpen megvásárolni, mert hogy eléggé rossz állapotban volt, és hogy félő volt, hogyha olyas valaki veszi meg Breuer fiától, aki mondjuk nem értékeli ennek a háznak a múltját, mert hogy ezek nem védettek, ezek a házak. Tehát, hogyha olyas valaki veszi meg, aki számára ez nem jelent semmit, szinte biztos, hogy lebontották volna ezt az épületet, mert hogy annyira értékes a telek, hogy akkor valószínűleg felhúztak volna rá egy új házat, hiszen azért ennek a felújítása az meglehetősen bonyolult volt, úgyhogy ugye az alapítványnak a vezetője egyébként maga is építész, és ő tényleg nagyon nagy gondossággal újította fel ezt az épületet, úgyhogy odafigyelt a történeti értékeire, kutatott, hogy hogyan nézte ki a háznak a belseje, hogyan nézett ki a háznak az enteriőrje, régi fotók alapján végezte ezeket a kutatásokat, nagyon sok mindenkivel konzultált. Ő maga is, ugye ennek az alapítványnak vezetője, már egy jó ideje ott él Képkodon, úgyhogy ő eléggé beágyazott a helyi közösségbe, és tényleg nagyon-nagyon sok konkrét fizikai és szellemi munkát végzett azért, hogy megfelelően fel tudja újítani a Breuer nyaralót.
Kevesen is Breueren kívül más magyarok is voltak ott, illetve más magyar származású embereknek is volt ott háza.
Igen, ezek közül talán így az építész szakmába leginkább belevágó figura, ez Weidlinger Pál, vagy ahogy Amerikában hívták, Paul Weidlinger, aki statikus mérnök volt, és ő is magyar származású volt, és viszonylag hamar elkerült Magyarországról. Zsidó családból származott, egyébként egy nagyon tehetős zsidó családnak volt a gyermeke, és elkerült aztán Magyarországról, Európában is több helyen élt, egyébként dolgozott Le Corbusier irodájában is, sőt még Moholy nagynak is dolgozott Londonban, tehát hogy ő nagyon sok fontos figurának dolgozott még a két háború közötti időszakban. Majd a második világháborút közvetlenül megelőzően, ugye hát a náci fenyegetettség elől, hát ugye sokan gondolkoztak arról, hogy hova tudnának menekülni, és ők ilyen nagyon-nagyon kalandos úton mégis Bolíviában kötöttek ki először, és ott dolgoztak. Ő és még néhány társa ott dolgoztak egy ideig, néhány évig, és akkor onnan emigrált ő aztán az Egyesült Államokba, és itt kiépített egy nagyon-nagyon komoly, tényleg ilyen több száz főt foglalkoztató statikus irodát. És ők Breuerrel ismerték egymást, a Breuer irodának is dolgoztak statikusként. És ő, tehát Weidlinger, bár ugye végzett építészetet is, ő statikusként dolgozott, de az egyetlen megépült háza, az konkrétan Belfleetben van, mert a saját nyaralóját azt a saját tervei alapján építette föl. A Weidlingernek a nyaralója is egyébként azok közé, a házak közé tartozik, amit az alapítvány jelenleg kezel, úgyhogy ez is ugyanúgy kivehető, mint a Breuer-féle nyaraló.
megcsodálhatók itt a kiállításom Royer Marcelnek a nyaralójának a képei, de egy kis betekintést is nyerhetünk a család életébe, hiszen ez a bizonyos tavalyi beszerzés erről is szólt, hogy családi fényképeknek a másolatainak a jogát is megszerezte az Építészeti Múzeum.
Royer Marcelnek a fia fotós volt, Royer Tamás, és ő a 60-as, 70-es években tényleg folyamatosan fotózta gyakorlatilag a családjának az életét, úgyhogy a nyaralóban egy több ezres negatív anyag maradt fönn. És amikor az alapítvány megvásárolta Breyer Tamástól a házat, akkor úgy szólt az egyesség, hogy nem csak a házat veszik meg, hanem minden ingóságot is. És az ingóságokba beletartoztak a negatívok is, úgyhogy az alapítvány így egy tényleg fantasztikus fotóanyaghoz jutott, amit korábban azért se a szakma, se a nagy közönség annyira nem ismert. Ebből az anyagból egyébként már az alapítvány publikált néhány képet egy könyvben, amit az alapítvány vezetője Peter McMahon írt. Ez a képkori modern építészetről szól, tehát itt jelent már meg néhány fotó, de azért ezeket a fotókat tényleg a szakma és a nagy közönség sem ismeri igazán, és most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ebből a több ezres negatív anyagból így 100-at ki tudtunk választani, és ezt a 100-at most a Magyar Építészeti Múzeum tudja használni. Kiállíthatjuk, publikálhatjuk, úgyhogy ezekből látható egy válogatás most itt a kiállításban. És ez abszolút bepillantást enged a Breyer családnak a legestek hétköznapjaiba, mindennapjaikba. Tényleg láthatjuk Breyer feleségét söprögetni, Breyer Marcelt sakkozni, láthatjuk itt az egész családot. Ugye említettem már Breyernek a fiát, ugye Tamást, aki a fotós volt, de van egy fiatal hölgy a képeken, ő Breyeréknek a fogadott lánya, Francesca, akit Cseszka néven neveztek, és így ismerjük őt, és az őróla is több kép készült. Illetve, ami még fontos, hogy az általunk megvásárolt bútorokat is lehet látni ezeken a fényképeken.
Pont ezt szerettem volna mondani, hogy egyrészt bepillanthatunk a családnak az életébe, de ami szintén nagyon fontos, hogy ezek a bútorok, amik között ők éltek, tehát nem csak valahová máshová lettek ezek tervezve, hanem valóban ilyen bútorok között éltek ők maguk is. Miket láthatunk itt a képeken?
Itt ugye az egyik kép az úgynevezett Vasili széket mutatja. Ez Breyernek talán a leghíresebb bútora, ami egyébként most már több mint 100 éves, ugyanis 1925-ben tervezte az első prototípusát a Bauhausban. Ugye Breyer pályája az Németországban indult, a Bauhausban. Először az asztalos műhelynek hallgatója volt, majd 25-től kezdve az asztalos műhelyt vezette. És 25-ben találta ki, hogy hát milyen érdekes lenne csővázból bútort készíteni, és az első modell, ezt akkor klubszéknek nevezték, illetve még számot is kapott, B3-as típus számot, mert hogy több csőbútort is kifejlesztett Breyer, és ezeket ő ilyen számokkal lette. Ugye ez B3 néven futott ez a szék még a 20-as, 30-as években, és hát több csőbútor típust is kifejlesztett ezen kívül. De hogy ezek a Breyer bútorok, ezek nem mentek ki a divatból, úgymond. Tehát, hogy ezek folyamatosan végigkísérték Breyer pályáját. Ugye Breyer fontos, hogy csak a két világháború közötti időszakban foglalkozott bútortervezéssel. Már a két világháború között is szeretett volna többet foglalkozni az építészettel, de erre igazán nagy léptékben az emigrációja után volt lehetőség. Ő 37-ben költözött át az Egyesült Államokba, de a bútorok azok végig kísérték az ő pályáját, mert hogy ezek továbbra is gyártásban voltak, illetve a 60-as évek elején, 62-ben egy olasz üzletember, Dino Gavina kezdte őket újra gyártani, majd 68-ban a gyártás átkerült egy amerikai céghez, a Knollhoz, ami egyébként mind a mai napig gyártja ezeket a székeket. És ezeknek a székeknek a hivatalos variánsai, és most már Vasili székként ismerjük őket, amilyen néven a 60-as években elkezdték őket újra gyártani. A név egyébként Vasili Kandinsky festő nevét viseli. Breyer elmondása szerint nagyon kedvelte Kandinsky ezt a széket, úgyhogy így a egykori Bauhausos kollégájára emlékezve nevezte el ezt Vasili széknek. És erről láthatunk itt egy fotót, ez a fehér vászonnal ellátott Vasili szék, amit Breyer Tamás többször is lefotózott, úgyhogy a fotóanyagban többször is felfeltűnik, és most itt a kiállításban látható eredetiben is. Tehát ez konkrétan ugye az a darab, amit a Breyer család használt a nyaralóban.
Ugye beszéltünk arról, hogy tavaly volt ez a nagy beszerzés, és a kiállításhoz, illetve magához a Braille gyűjteményhez kapcsolódóan megjelenik majd egy kötet is. Mit lehet erről tudni?
Igen, a Braille gyűjteményről írtam egy kötetet, ami ugye kimondottan egyrészt a most megszerzett Braille gyűjteménnyel foglalkozik, másrészt pedig benne vannak azok a dokumentumok, amik már korábban az Építészeti Múzeum gyűjteményében voltak, mert hogy a múzeumban ugye vannak olyan építész hagyatékok, amelyek olyan építészektől származnak, akik jóban voltak Braillerrel. Ilyen volt Molnár Farkas, Fischer József, Fischer ugye a villának a tervezője, illetve Bierbauer Virgil építészek, ők hosszú éveken keresztül tartották a kapcsolatot egymással, és a hagyatékukban vannak olyan levelek, amik Braillertől származnak, és ez nagyon jól dokumentálja Braillernek a magyar kapcsolati hálóját. Úgyhogy ez is bekerült a kötetbe, illetve természetesen a tavalyi évben történő vásárlásnak az eredménye, tehát a bútorok, ezek a könyvek, illetve a Braille Tamás fotókon is nagyon nagy hangsúly van a kötetben. Tehát van egy ilyen Braille és Magyarország rész, illetve Braille és Amerika rész.
Mikor várható az, hogy készbe is vehetjük ezt a könyvet?
Június elején jelenik meg a könyv, és a tervek szerint június második hetében lesz a könyv bemutató.
És ahogyan az már szokott, a Walter Rózsi villában látható kiállításokhoz általában a programok is kötődnek. Gondolom az egyik a könyvbemutató lesz.
Igen, a könyvbemutató az a Walter Rózsi villában lesz megrendezve, itt a villának a szalonjában. És a kiállításhoz kapcsolódóan szoktunk tartani rendszeres kurátori tárlatvezetéseket, szubjektív tárlatvezetéseket is. Ezeket általában építészek vagy a kultúra más szereplői tartják, akik valamilyen ugye, szubjektív szempontból visznek végig a kiállításon, illetve ugye Kovács Dániel kollégámnak már megjelent a könyve a brutalizmusról, ennek már megvolt a könyv bemutatója még áprilisban, illetve nyáron majd nyári tábor, illetve vannak múzeumpedagógiai foglalkozások is, ezek mindig megjelennek a Villa hírlevelében, közösségi média felületein és a honlapon is.
Elhangzott az architektúra. A Walter Rózsi villában látható Braille, Goldfinger és más magyarok, Brutalista építészetünk itthon és odaát című kiállítás kísérő tárlatán Braille Marcerről és a 2025-ben megszerzett és Magyarországra hozott Braille gyűjtemény egyes darabjairól beszélgettünk a kurátorral, Sebestyén Ágnes Anna művészettörténésszel, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ főmuzeológusával. Két hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk a beszélgetést. A szerkesztő Gyarmati Dóra, a zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter volt.
Az architektúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült.
A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!
16 óra 30 perc. Következik a Szentek nyomában.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Beck Tünde vagyok. Mai műsorunk témája a Freina de Menz, Szent József, és akivel beszélgetek róla, Antonio Guiomar Calumbo, hazánkban tanuló papnövendék. Tartsanak velünk!
Antoniót kérdezem először, hogy honnan érkezett.
Angolából érkeztem. 2021-ben érkeztem Magyarországra. Legelőször itt Magyarországon történt a Nemzetközi Kongresszus Eukarisztikus. Tele lett az egész Magyarországnak a fővárosa különböző országokból érkező, nem csak egyházvezetőkkel, hanem a hívekkel is. Jó volt itt lenni, jó élmény. Én megérkezésem után elkezdtem járni a nyelviskolában. Másfél éven keresztül tanultam magyar nyelvet, és hálója Isten, hogy sikerült, de ezért nem volt könnyű, nehéz volt. Tanulni azt a nyelvet, ez tényleg egy komoly kihívás. Nem hiába mondta Ferenc pápa, amikor itt volt Magyarországon, hogy a magyar nyelv a nehézsége miatt, aki megtanulja azt a nyelvet, akkor megmentést kap, úgyhogy egyenesen bemegy a mennyországba.
A mennyország nyelve lehet, mert egy örökké valóságig tart megtanulni. Mi indította el Antóniót a papi hivatás felé?
Amikor kisfiú voltam, nekem volt egy jó barátom, aki szintén szomszédom volt, és akkor együtt sokszor jártunk a templomban, és egyszerre csak bennünket felébredt azt a vágy, hogy miért nem iratkozzunk be a minisztráns csoportba. És akkor így mentünk bejelentkezni a minisztráns csoportba, és mondták nekünk, hogy ahhoz, hogy valaki szolgáljon az oltárnan, feltételeként neki kell járni a katekizmusban, és első áldozó lenni, plusz kihívást jelentett akkor számunkra. Végül sikerült első áldozó kiszolgáltatásban részesülnünk. Ott lenni az oltárnál, és szolgálni, segíteni az Atyának mise bemutatásban. Ezen keresztül azt hiszem, hogy a jó Isten megszólított engem. És akkor utána nem csak ott állni az oltárnál, és segíteni az Atyának akartam, hanem arra gondoltam, hogy talán nekem is van az a lehetőségem, hogy pápa váljak én is. Ezért utána megkérdeztem a többiektől, hogy ilyenkor mit kell tenni ahhoz, hogy valaki bemegy a szemináriumban. És akkor mondták nekem, hogy először járni kell egy idegenellenes hivatás ébresztés képzésre. És akkor így jártam. És annak idején, aki minket képzett, egy már szerzetes, idegenellenes szerzetes volt, kispap. Beszélt a papi szerzetesi hivatásról. Őt látva nagyobb lett az a bennem lévő vágy a papságra után, a szerzetesi életre után. Úgyhogy amikor betelt az idő, megkérdezte, hogy melyik rendben. Én szívesen egy szerzetesi és misszionáriusi közösség rendben jelentkezhetnék. Akkor ott az én szülővárosomban már létezett szerzetesi és misszionáriusi közösség, és elmentem találkozni az ottani dolgozó prefektus papa, és jelentettem neki az én akaratomat, hogy ő hozzájuk szeretnek csatlakozni, mint kispap. Thank you.
Reina de Menc József, mai műsorunk témája Szent József. Mikor találkozott az ő nevével, az ő életének a missziójával?
Luandában, a szemináriumban vállaltam a szeminárium épület, és ottan mellett van egy focipálya, és a focipálya mellett van egy fa, és akkor ott a falnál vannak az a közösség, a szerzetes közösségnek a szentjei, az életi rajzát. Akkor ott találkoztam először Frenetmény Szent Józseffel. Az első pillanatban az volt, amikor ugye ott a falnál nem csak iratok voltak róla, hanem az ő festménye is ott volt, és akkor csodálkoztam, amikor láttam őt egy kínai ember személyében, és utána az ő életi rajzát olvasva kiderült, hogy igazából ő nem is volt kínai, hanem európai ember volt, és akkor kíváncsi lettem, hogy tovább kutatni, tovább érdeklődni az ő életéről.
Mi az, amit megtudott, illetve mi az, ami megragadta, miután az életével megismerkedett?
Ő egy tényleg alázatos személy, egy igazi Isten szerető ember. Odahagyta saját családját, már mielőtt verbitta a közösség rendbe belépett, akkor már egy felszentelt pap volt, a jó Istent hallgatva az ő szív mélyében. Azt tudta, hogy igazából egy másik fajta életstílusra meghívja őt a jó Isten, ami nem más, mint a szerzetesi és a misszionáriusi élet. Odahagyta az egyházmegyi is életét, saját hivatását a verbita közösségbe.
A kínaiak más nevet adtak neki, az egészen nehezen kimondható tiroli neve helyett egy más nevet adtak neki a kínaiak.
Ő dél-tiroli területen született, amely az akkori osztrák-magyar monarchiában volt, utána lett az egyházmegyi pap, és 1875-ben, amikor felszentelték, ugyanabban az évben, 1875-ben Arnaldo Janssen Stájban, német és holland határ területében alapította a Verbita szerzetes az első közösséget, akkor alapította meg. És Frenetmet Szent József tudta, hogy az ő hivatása több, mint pap lenni, hanem misszionárius hivatása van neki. Akkor jelentkezett az újonnan szerzetes és misszionáriusi közösségben, és fölvették őt, de ezért ki kellett átélni egy teljes noviciátus, egy évet igen élte, és az az érdeksége, hogy ő nem utasította el, hanem két kezével fogadta azt, és annak ellenére, hogy ő ma pap volt, és sima novicius lett, és átélte azt az egy évet, és utána megtette az ő első fogadalmat, és akkor első küldöttként lett Verbita misszionáriusi szerzetesi közösség számára, amikor a Arnaldo Janssen őt küldte Kínába, és ott hirdetni az Isten igéjét, ott megtérni a népeket.
Kínába hogy fogadták, illetve kivel ment?
Verbita, ő egyedül ment Verbita. Akkor megérkezett Kínában, nem régen történt az ott nevezett opium háború, és akkor ugye el lehet képzelni, hogy milyen környezet létezett Kínában akkor, hogy a népek nem akarták kapcsolatba összelépni, főleg olyan emberekkel, akik Európából származnak, mert ugye, hogy ennek a háborúnak a lényege az volt, hogy a kínaiak háborúskodtak a britek ellen, ugye nehéz volt az első emberi kapcsolatot létrehozni a kínai néppel a Renátment Szent József számára.
Igen, a fehér ember számukra ugyanúgy ellenség volt, mint ahogy az angolok.
Teljesen így volt. Renátment Szent József, amikor megérkezett ott Kínába, és igyekezett első lépésbe, kapcsolati lépésbe lenni a kínaiakkal, sokszor ő szóval védelmet, vagy védekezte az ő kínai barátjait, ugye a háború folyamán, főleg amikor a németek megszállták azon azt a területet, ahol ő misszionáriusként dolgozott. Két évig Hongkongban maradt, és utána utazott délre felé, Shantung tartományban. Pont ott megszállták a német katonák, de ezért ő védelmezte a lakosságot az európaiak elnyomásával szemben.
Ez biztos előny is lehetett, hogy tulajdonképpen német nyelven tudott kommunikálni a megszállókkal.
Így van, így van. Hát ez ezért ugye egyik nehézség Renátment Szent Józsefnek az volt, hogy akkor csak németül tudott beszélni, kínaiul nem tudott, és akkor ez előnyös volt neki, hogy tudta a katonákkal kommunikálni, vele beszélni, hogy ezek a népek, velük dolgozok, és őket akkor szerintem el tudom képzelni, hogy ilyen módon tudta védelmet szolgálni a népeknek.
Mint hogyha az Úristen előre küldte volna követnek, nem? Vagy tolmácsnak a kínai nép számára.
Így van, így van, így van. Ugye ez a, hát a jó Istennek a gondviselése, pont az a jó korban, meg egy jó helyen megérkezett. Hallottunk itt, hogy először Hongkongban volt, de ez itt utána a Shantungba utazott, pont ahol megtörtént a megszállás. Úgyhogy ez csak a jó Istennek a gondviselésének a logikája. Egy új nevet ez a kapott a kínaiaktól, és az a név kínaiul úgy hangzik, hogy Fung Se Fu, ami azt jelenti, hogy a boldogság szerencse papja. Attól fogva mindenki őt megszólította. De érdekes, hogy ő egy nagyon különleges misszionárius volt, olyan misszionárius volt ő, aki nem irányító típusú, nem fejlesztett ki új missziós módszert, hanem leginkább az imádság embere volt, aki mindenkinek mindenne akart lenni. A Verbitás szerzetes közösségben volt egy Thomas Nien Kienshi bíboros személy, aki így emlékezett vissza rá, hogy legtöbbször a szentélyben térdelt. És nekünk mindig azt mondja a bíboros úr, hogy nekünk mindig élménynek számított, ha imádkozni láttuk. Thank you. egyszerre ment Kínába, és sose jut vissza Európába. Neki ezért sok jelmondata van, egyikük az, hogy amikor megérkezett Kínába, és nem tudott senkivel kommunikálni, csak mosolyogon keresztül próbáltán elérni az emberek szívét, mert ő azt mondta, hogy a mennyországnak a nyelven a szeretett nyelv. Ez volt egyik jelmondata, és akkor ő már itt a földi életben, mint misszionárius, már elkezdte élni az, hogy mit jelent ott a mennyországban lenni. Nem jelent mást, mint megszeretni, szeretni az embereket, és a szeretett nyelven keresztül közeledni az emberekhez. És a másik jel mondata az, hogy ő egyszer azt állította, Arnold Janssen az alapító atyának egy levelében, hogy annak ellenére, hogy küzdő környezetben vagyok, sok nehézségekkel szembeszállok majdnem minden nap, de ezért én itt maradok, mert Isten engem itt akar, és nekem nincs más legjobb hely nekem, mint az a hely, ahol Isten engem akar, és ezért itt boldog vagyok minden nehézség ellenére.
Elindultunk az eukarisztikus kongresszustól, és akkor eljutottunk a Verbitta Szent József Atya térdeléséhez az oltári szentség előtt. Van-e valamilyen imádság, amivel hozzá lehet fordulni?
Mielőtt imádságról szólják, hozzá szeretnek azon száról kint, hogy Ferenetben Szent József a tífusz járvány áldozata lett, és 1980-ban, január 28-án halt meg. 1975-ben a 6. Pál pápa boldoggá avatta, és majd 2003-ban második János Pál pápa szente avatta. Van egy íma, nem mondani szeretnék, hanem leginkább énekelni.
Nagy Jézus anyi szeretet, dicsérőd az engedezünk, Istenek kiáldásaival, és kegyelmével hamozzen. Szent Arnold által létesült, ezen a helyen otthonunk, ahol a dicső háromság örök fényével ragyogó. Az isteni ajándékok dicséretre indítanak, erre kisztető jelekint küldötted József Reinhardt. A szívek itt meggyógyulnak, mert ez a kegyelem haza. Itt szeretet és béke van, mely megnyilatkozik nekünk.
jelenleg a tavaly ott az Esztergom Budapest Félegyházmegyének kispapja lettem, és azt az imát, amit most énekeltem, elénekeltem, az egy évvel ezelőtt mi komponáltunk Nazaret missziós közösségnek a lelki gyakorlatházát, és akkor volt egy nagy szervezés, és akkor ennek ünneplésére komponáltunk ezt az imát és himnuszt is, ennek felismerése, hogy az egész Verbitál közösségnek a mai napig tovább létezése a két nagy szentek köszönhetően, elsősorban Arnold Janssennek és másodszorban Frenát Medd Szent Józsefnek. Az az érdekes, hogy Reinhard Medd Szent József lett az a Verbita atya, aki elindította az egész Verbita közösségnek a Kínában való a létét, és évek után az egész munkájának eredményként az lett, hogy a 20. században Bensz és szerzetes közösségek adták a Verbitáknak a Pécsi Katolikus Egyetemnek a kormányzását, és akkor átvették azt a feladatot a Verbiták és a jezsuiták. A jezsuiták felelős lettek a jogtudomány fölött, és a Verbiták leginkább a természettudománynak a működése szőkezőkben volt. És ez az egyetem működött Kínában egy évig, mint katolikus egyetem, és utána, amikor a trónra lépett a kommunista kormány ott Kínába, ugye, akkor csak egyszerre elindult egyfajta egyházi elleni üldözés, és következményként a Pécsi Katolikus Egyetem átjött Taiwanban. Mai napig ott működik az a katolikus egyetem, Pécsi Katolikus Egyetem, és még tovább a Verbiták meg a jezsuiták, ocsák, ők kezelik ezt az egyetemet.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Antonio Guiomar Kalumbóval, Esztergomban tanuló és Angolából származó papnövendékkel, Frejna de Ment Szent Józsefről beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Beck Tünde.
Önhangzott a Szentek nyomában. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on is. Fogátó felvétele szólt.